Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Időnként mi is kerülünk olyan helyzetekbe, amelyek meghaladják az erőnket, és feltesszük magunknak a kérdést, hogyan tudok megbirkózni ezzel a helyzettel. Ilyenkor segít, ha felidézzük, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, és ha hisszük ezt, csodákat fogunk tenni, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A párizsi olimpia megnyitója a keresztényeket ért eddigi legerősebb nyilvános provokáció, mondta Juhász Hajnalka, a kereszténydemokrata néppárt alelnöke, országgyűlési képviselője a távirat irodához eljuttatott videó nyilatkozatában. A politikus a közösségi oldalára feltett videóban azt mondta, az ötkarikás játékok mindig a kemény küzdelemről, a fair playről és a versenyzők határtalan kitartásáról szólnak. Sajnos a párizsi olimpia számos mozzanata nem a sport felemelő ünnepeként vonul majd be a történelemkönyvekbe, mert amit láttunk, az kisgyermekes anyaként, kereszténydemokrata képviselőként egyszerre elszomorított és mélységesen felháborított, fogalmazott. Hozzátette, az olimpia megnyitója maga volt a keresztényeket ért eddigi legerősebb nyilvános provokáció. Úgy folytatta, elfogadást követelnek azok, akik megalázzák, kigúnyolják a 2000 éves keresztény kultúránkat, amely Európa alapjait teremtette meg. Emberi jogokért kiáltanak azok, akik a kereszténység alapértékeit akarják a porba tiporni, tette hozzá. Mindazok, akik ebben szerepet játszottak, sehol nem lennének a keresztény kultúra nélkül, mondta Juhász Hajnalka. A Fidesz fővárosi frakciója nem működik együtt azokkal, akik Gyurcsány Ferenc jelöltjét támogatják, közölte a Fidesz budapesti elnöke, volt főpolgármester jelöltje a közösségi oldalán arról beszámolva, hogy Magyar Péter a Tisza párt elnöke tegnap egyeztetésre hívta. Szentkirályi Alexandra az egyeztetéssel kapcsolatos kezdeményezésre reagálva hangsúlyozta. A válasz egyértelmű, a Fidesz frakciója nem működik együtt és nem egyeztet azokkal, akik Gyurcsány Ferenc jelöltjét támogatják. Gyurcsány és Karácsony csődbe vitte a Nemzet fővárosát, nem érdemelnek még egy esélyt, írta bejegyzésében. Ócsán zajlik a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség által elindított Szeretem, Megvédem elnevezésű toborzó kampány keretében már bevonult katonák vegyvédelmi és tűzakadály kiképzése, mondta a Magyar Honvédség egyes területvédelmi ezred törzsfőnöke. Tőkés Bertalan alezredes az ócsai kiképzőbázis tűzakadály pályáján arról beszélt, hogy a 10 hetes alapkiképzés 5. hetében most a katonák vegyvédelmi képzése zajlik. A kiképzés során a katonák megtanulják, hogy válság esetén hogyan kell a védekező eszközeiket használni, felkészülnek arra, hogy a harci tüzeket hogyan kell kezelni, és a foglalkozás utolsó részeként végigmennek a tűzakadálypályán. A kiképzésen résztvevő honvédek között hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák is vannak, közölte a törzsfőnök. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszagyenda több önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése kezdődött meg. A tervek szerint 2025 májusában véget érő beruházás a Területi és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán nyert 217 millió forint visszanemtérítendő támogatásból valósul meg a csaknem 1000 lakosú településen, közölte a projekt kommunikációját végző KFT közleményében a távirat irodával. A projekt átfogó célja a tiszagyendai önkormányzat kiadásainak csökkentése, azt írták. Az önkormányzat által fenntartott intézmények működési költségei jelentős terhet jelentenek, különösen a téli időszakban, mivel az épületek infrastruktúrája elavult, szigetelésük hiányos. Energetikai korszerűsítés lesz a gondozási központ életében, a könyvtárban, az óvodában, a közművelődési intézményben és az orvosi asszisztensi, óvónői, orvosi és védőnői lakásokban, közölték. A beruházás során kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtést és napelemrendszert telepítenek. A projekt illeszkedik a település és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területfejlesztési célkitűzéseihez és elősegíti a feltörekvő települések közé tartozó Tiszagyenda felzárkózását, írták. Végül az időjárásról. Több órára kisüt a nap, de átmenetileg lesznek felhősebb időszakok is. A többé-kevésbé összefüggő csapadékrendszer kelet felé mozog, miközben gyengül, sőt egyre inkább szétesik. A keleti-délkeleti tájakon valószínű legkevesebb helyen és legkisebb eséllyel csapadék. Majd átmeneti szünetet követően délután északnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, azonban zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 29 és 35 fok lesz. Késő estére 21 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Ez alkalommal Lóci Tamás atya, az EGRI érseki papnevelő intézet spirituálisa a vendégünk, témánk pedig a hivatás ébresztés, hivatás tisztázó lelki gyakorlat. Tartsanak velünk!
Mielőtt ugrunk egy nagyon nagyot, hogy 27 év után, most 2024. augusztusában hogyan épül föl ez a 3 nap, idézzük már fel azt, hogy annak idején, amikor te találkoztál ezzel a hivatástisztázó lelki gyakorlattal, akkor ez hogyan épült föl, milyen környezetbe csöppent bele akkor egy fiatalember?
Bár alapvetően hasonló a felépítése ezeknek a lelki gyakorlatoknak a mai napon is, a idén is, mint régebben volt, azért van egyfajta olyan hullámzás a történelmi korszakokban, az évtizedek alatt, hogy nagyobb vagy kisebb körhöz jut el ez a hír, és fogadják el ezt a meghívást. Emlékszem, voltak olyan időszakok, amikor kicsit tágabban értelmezték az atyák ezt a fajta feldobott labdát, és hát olyan fiatalok is megjelentek a szemlélem életében, akik nem feltétlenül gondolták komolyan a papi hivatásnak a gondolatát, és egy kicsit így felhígult ez a fajta lelkgyakorlat. Aztán olyan időszak is volt, amikor meg nagyon-nagyon kevesen jelentek meg ezen a rendezvényen, és úgy éreztük mindannyian, hogy talán a Jóisten ennél több embert megszólít, mint akihez mi el tudunk érni, mint akit meg tudunk szólítani. Próbáljuk azt az egészséges egyensúlyt tartani ennek a programnak a hirdetésénél, hogy az elsődleges szűrő az nyilvánvalóan a helyi plébános mindig. Aki az egyházközségben egy olyan rálátással rendelkezik a családokra, a minisztránsokra, a fiatalokra, hogy ő a maga tapasztalatával, saját hivatás történetével talán hamarabb meglátja, észreveszi, belelátja egy fiatalban azt, hogy a Jóisten őt esetleg erre hívja. Persze az is megtörténik, hogy egy fiatal maga jelentkezik erre a rendezvényre, ilyenkor természetesen összekapcsoljuk őt a saját plébánosával, hiszen mindig fontosnak tartja a személyem azt, hogy ha valaki érdeklődik egy lelki program iránt, arról a helyi plébános tudjon. Nyilván azért tudja ezt segíteni, támogatni, ha esetleg hamarabb tűnt fel ez mondjuk egy más településen lévő egyházi iskola jóvoltából, akkor ezt ő is fel tudja karolni, és a jövőben tudja segíteni.
Örülök, hogy megemlítetted ezt, hiszen én számtalan gyönyörű hivatás történetről hallok és beszélgetek azokkal a szentelés előtt, vagy már szentelés után közvetlenül álló fiatal emberekkel, akiknek azért elég kalandos is néha az útja, és nem feltétlenül egy nagyon komoly hívő családi háttérből kerülnek be a szemináriumba, hanem valami teljesen más útról, és akár az ő hivatásuk segíti oda a saját szüleiket, hogy esetleg áttérnek egy másik vallásról katolikus hitre, vagy akár közelebb kerülnek a Jóistenhez.
Nagyon érdekes ez a dolog, amit ezzel felvetettél, mert azzal, amit szoktunk általában szomorúan megjegyezni, hogy az a régi társadalmi struktúra, az a hagyományosan vallásos modell, ami még támogatta ugye például a papi szeretes hivatásokat, az jaj, de kár, hol van. Én azért megemlíteném azt is, hogy ennek annyi fajta előnye van, hogy az a nyomás viszont eltűnt, ami régen talán olyanok életében is megnyilvánult, akiknek nem volt hivatása, csak a környezet, a család, a gazdasági helyzet azt indokolta, hogy neked el kell menni papnak, mert a családon ezzel tudsz segíteni, mert a szégyenben maradunk, stb. Tehát, hogy ezek alól úgy kicsit felszabadulva, talán jobban kijön az, hogy tényleg van-e egyéni hivatás küldetés, miközben természetesen meg is nehezedett, hiszen a külvilág, a vallástalan világ, az alapvetően valljuk bőszintén, hogy nem Isten hit alapján tekintő világ, hát nem könnyíti meg egy fiatalnak ezt a hangot meghallani. Úgyhogy vannak előnyei és vannak hátrányai is a társadalmi változásnak, bizonyára egyik korban sem volt könnyű fölismerni és elfogadni a papi hivatást. Most nekünk a mai kor kihívásaira kell válaszolni, ezért próbálunk a mai világ nyelvén eljutni hozzájuk és segíteni őket.
Ez a következő kérdésem, hogy hogyan lehet őket segíteni, hogyan tud ebben az érseki papnevelő intézet előjárósága és a papnövendékek segíteni, hogy minél több fiatalhoz eljusson. Az a lehetőség, amit ők saját személyes tanúságtételen keresztül meg tudnak mutatni, hogy a Jóisten bárkit meg tud szólítani, és bárkit hív és vár, hogy a papi hivatást válassza.
Először is a meghirdetés fórumai bővültek, tehát a papír alapú vagy plakát alapú hirdetés, a templomban való hirdetés bővült például az online térben való hirdetésnek a lehetőségével, hiszen van egy olyan réteg, aki ezt hamarabb felfedezi, hamarabb észreveszi. Aztán pedig a programokban is történt egyfajta reagálás, hiszen a programokban több elem van az önismeretre, vonatkozóan az önreflexióra, az Isten kapcsolatra, amit talán régen természetesnek vettek, hogy úgy jön be valaki, hogy már van egy kiépült Isten kapcsolata, egy egészséges önképe, és ez nem olyan egyértelmű talán manapság, és ha ebben segítjük őket, és esetleg nem is történik olyan túlzottan sok minden más, ha már csak ennyi történik, azzal szerintem nagyon nagyot léptünk előre, hiszen aki közelebb kerül az Istenhez, meg önmagához, az közelebb kerül a hang meghallásához is. És ne felejtsük el azt, hogy például a szeminárium kezdeményezésére most már több mint egy éve a katolikus középiskoláink felé is nyitottunk egy új ajtót gyakorlatilag, egy olyan felkínált lehetőség volt, amit kár lett volna nem kihasználni, hiszen érsek atya bizalmából, meg a szülők bizalmából nagyszámú diákot tudunk elérni a katolikus oktatás nevelés terén, és akkor született ez a gondolat, hogy kapcsoljuk össze a szemináriumoknak egyébként zárt vagy titokzatos világát, a középiskolásoknak az életvitelével, és szó szerint mi vagyunk azok, akik ilyenkor kiszállunk, tehát ellentétben a hivatásgondozó lelki gyakorlattal, amikor mások jönnek be hozzánk, itt mi megyünk ki tavasszal és ősszel 2-2 középiskolához, az összes kispap, ugye ez azért egy olyan 18-20 fős közösséget jelent, és a 11. évfolyamot a tanításból kivéve egy 3-4 tanóra erejéig közösen is, csoportbontásban is, játékosan is találkozunk velük. Ezeknek a roadshow-knak nagyon sok pozitív visszajelzése érkezett már, például olyanokban, hogy olyan sztereotípiák ledőltek, amelyek azt sugalták, hogy pap csak idős lehet, pap csak, nem tudom, szomorú lehet, és akkor találkoznak olyan 19-20 éves fiúkkal, akik egy-két évvel idősebbek náluk, mint a 11-es évfolyam, vidámak, nevetnek, mosolyognak, esetleg úgy készítettek el egy játékot, hogy prezentáció, PPT, a modern technikának az eszközei, kvízjáték, bármi. Tehát már a diákok azzal mennek haza, hogy milyen jó fejek ezek a kispapok, ezek is ebben a világban születnek, itt élnek, ezeket az eszközöket használják, és milyen szép találkozást adtak nekünk a mai napon. Ezen a napon a programokon túl a legtöbb haszon nem is biztos feltétlenül, hogy aznap történik meg, hanem azzal, hogy ő vágyat érez arra, hogy imádkozzon, tehát az Istennel többet foglalkozzon, Isten szemszögéből nézze saját magát, ne a saját szemszögéből. Aztán mondjuk privát úton kapcsolatba lépjen egy-egy kispappal, elkezdjenek írogatni üzeneteket, találkozzanak, és így könnyebben eljön a mi nyílt napjainkra is.
Nyilván a legfontosabb az, hogy ez a fajta személyes tanúságtétel és egy személyes kapcsolat létrejöjjön a papnövendékek és a középiskolás fiatalok között, hiszen, ahogy mondtad is, hogy korban ők a hozzájuk legközelebb állók, hiszen egy-két év választja el őket egymástól, így a 11. évfolyamot, meg a szeminárium hallgatóit. Erre a fajta személyes kapcsolat kialakításra van lehetőség minden évben augusztusban a hivatástisztázó lelki gyakorlat alkalmával. Ahogy azt említetted korábban, hogy most már azért van egyfajta szűrő, hogy az adott települések lelki pásztorainak a segítségét kéritek abban, hogy próbáljon hozzátok küldeni fiatalokat. Hogyan alakultak ezek a hivatástisztázó lelki gyakorlatok az elmúlt években, és mindig beszélünk arról, hogy kevés a hivatás. Mennyire lehetünk optimisták, hogyha a papi hivatást nézzük? Meg kibővíteném, és nagyon-nagyon összetett ilyen módon a kérdésem, hogy csak a papi hivatást választják, vajon kevesebben, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy egyszerűen annyira megváltozott a társadalom, annyira megváltozott a világ, hogy egy mai 19-20-25 éves fiatal egyszerűen nem találja az útját, és nem mer elköteleződni.
Talán az optimista-pesszimista szót nem is lehet így ráhúzni erre az egész kérdéskörre, hiszen először is a hivatások ügye Isten ügye, az ő kezében van. Arról mi nekünk fogalmunk sincs, hogy mennyit érdemlünk hivatásból például. Mi ezzel az Istennek a szándéka? Van-e szándéka vele? De az teljesen természetes és azt gondolom vitán felüli, hogy beleszól a gonosz is, meg beleszól a világ is a maga eltérítő mechanizmusaival. Amit mi tudunk tenni, és amit kell tennünk, az azt hiszem, hogy valóban összekapcsolni az Istennel a fiatalokat. Tehát talán a mai hivatás ébresztés, vagy hivatás gondozásnak egy lépcsőfokot vissza kell lépnie a korábbiakhoz képest, hogy mi nekünk az elsődleges feladatunk imádkozni, megtanítani egy fiatalt. Mert 3 nap alatt nem lehet csodát tenni. Valószínűleg nem az alapján fogja választani a szemináriumot, hogy szép volt egy kanyara épületben, vagy egy tanterem. Ezek egy-egy benyomás, de nem ezek a legdöntőbbek, hanem az, hogy megtanulta megszólítani az Istent, meg megtanulta meghallani az Istent. És ha erre kap egy impulzus tőlünk, hogy így is lehet imádkozni, vagy ez is egy megközelítése az Istennek, hogy az Isten tud szólni ezen keresztül is, egy kicsit tágítva azt a kört, amit ő eddig elképzelt, vagy amivel találkozott, na abban születhet hivatás, mindenfajta hivatás. Hiszen a Jóistenről feltételezzük, hogy ő továbbra is kelt hivatásokat, és üzen ezekkel a hivatásokkal. Valószínűleg a mi vevőkészülékünk az, amelyik nem nincs teljesen ráhangolódva az adóra, és emiatt zavaros a jel. Talán abban tudjuk segíteni őket, hogy ez a hang egy kicsit tisztuljon.
Hogyan épül fel ez a 3 nap?
A 3 napnak a felépítése azt próbáljuk változatossá tenni. Ami azt jelenti, hogy természetesen az elsődlegesség az Isten hangján van, amit főleg az imádságok liturgia közvetít. Tehát elképzelhetetlen, gondolom bármelyik szeminárium nyílt napja is, vagy hivatásébresztő hétvégéje is anélkül, hogy ne lenne benne szentmise, szentségimádás, zsolozsma, rózsafüzér vagy litánia, tehát hogy egyfajta tárháza az imádság fajtáknak, vagy csend például, vagy zenemeditáció. De már ebben is én úgy gondolom, hogy ezen belül is, nem tudom, szabad ezt a szót használni, hogy kreatív az ember, tehát próbáljuk azt a többféle megközelítést megcélozni, ami kicsit tágabb, mint amivel a falujában, egyházközségében, iskolájában eddig találkozott a fiatal. Néha ez nagyon kevés dologból is megnyilvánul, hogy a fiatalok arra beszámolnak, hogy soha életükben egy imazsám olyan nem ültek még, hogy ők saját szavaikkal nem fogalmaztak meg mondatot az oltári szentség előtt, hogy ők nem kaptak egyéni áldást, hogy egy közbejáró imát nem mondtak idáig fölöttük. Tehát egy-egy ilyen dolog, amit mi itt tapasztalunk, hallunk, tanulunk, éljük, ha ezekből összeválogatunk egy-egy csokorral, az már nagyon sokat tud segíteni. Vagy például a Szentírást így nem olvasták még ezzel az elmélkedős vagy szemlélődős módszerrel, vagy egy bibliodráma előadást. Ez mind-mind azt segíti, hogy az Isten üzenete megérkezzen hozzánk. Ezek az elsődleges programok. És akkor ezeket természetesen kiegészítik olyanok, amelyel egymást megismerhetik, tehát ezek lehetnek játékok, csapatépítő dolgok, sportversenyek, egy kirándulás, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az ember nem tud 0-24 órában mindig nagyon komoly dologgal foglalkozni és nagyon összpontosítani, és az sem utolsó, hogy ők közösséggé kovácsolódjanak, tehát a korosztály egymást erősítse, hogy nem vagyok egyedül keresztény fiatalként, aki ezen gondolkodik, hiszen ők egymást is tudják támogatni, amikor véget ér ez a program, hogy ők egymással megbeszélik azt, hogy ki hol tart a hivatás felismerésnek a szintjén. Az is nagyon lényeges szerintem, hogy a programjaink végeztével tartják a kapcsolatot ezek a fiatalok. Elsősorban a kispappal, hiszen ő a legközelebb áll hozzá, esetleg előjáróval, tanárral, tehát, hogy évközben is megmernek minket szólítani. Erre egyébként is bátorítjuk őket, hogy az ajtó is nyitva áll, és a kommunikációs eszközök is rendelkezésre állnak, vagy lelki vezetést is igénybe lehet venni. A szeminárium jó voltából. Úgyhogy ez így együtt egy olyan szép három napot ad. Ebben a nyáriban egyébként mindig benne van a kápolna búcsúja, ami augusztus 15-én a Nagy Boldogasszony ünnepe. Vagy ezzel kezdődik, vagy ezzel végződik, attól függően, hogy alakulnak a napok az egyes években. Idén most az utolsó programunk lesz, ez az a kápolna búcsú. Első nap este még csak Veni Sancte Szentmise szokott lenni, egy kis ismerkedős estel, és akkor utána van két olyan egész napunk, amelyben egyben mindig valami külsős programot teszünk, időjárás függően. Ez általában kirándulás szabadtéri szentmisével, annak is olyan hangulata van, hogy na hát azért a természet is egy olyan nyelve az Istennek, ami, hát amit nem lehet pótolni máshonnan. És akkor néha kulturális vagy egyházművészeti dolgokat is fölkeressük, ugye Egerben erre nagyon sok lehetőség van, Bazilikától, Érseki Palotán át a Líceumig, és ezeket is váltogatjuk, hogy a műveltségük, kicsit az egyházmegyei identitásuk, vagy a magyar kereszténységhez való kötődésük is erősödjék. Az önismeretre, vagy Isten kapcsolatra jó dolgokat találtak ki már nálam okosabb emberek korábban. Lehetnek ezek akár tesztek, játékos feladatok, csapatépítő dolgok, amelyekben egyik oldalról, hogy így mondjam, ki is derül, hogy ki hol áll ezen a szinten, de nem az a célja ennek nyilván, hogy valaki megszégyenüljön, hanem az, hogy előre lépjen ezen a területen. Tehát ha az derül ki, hogy ő nem tudja megfogalmazni mondjuk az érzéseit, vagy nem érti azt, hogy egy-egy fogalom alatt mit értenek mások, vagy a világ, vagy a keresztény kultúra, akkor ebben segítjük, támogatjuk, hogy nálunk mondjuk mit jelent az empátia, a szolidaritás, vagy a közösség fogalma, vagy bármi, amit mi a keresztény terminológiában természetesen használunk. Az is nagyon fontos a program kialakításánál, és erre talán pont a kispapok hívták fel először a figyelmemet, meg a lelki gyakorlatra résző fiatalok, hogy mindenképpen hagyjunk időt a programban arra, hogy ők egymással és előjárókkal is tudjanak beszélgetni. Ez mindig benne van a programjainkban, nyilvánvalóan ez nincs így ellenőrizve, hanem ez ahogy az élet alakítja. Annyi irányítottság azért van a spirituális részemről, hogy aki több éve komolyan már kijelentette, vagy esetleg leírta az elején lévő kis írásbeli beszámolóban, hogy foglalkoztatja a papírhivatás, és közel áll az érettségihez, tehát már a döntésben is közel, azokkal külön beszélgetek, hiszen ők azok, akik mondjuk fél éven, egy éven belül kell, hogy egy döntést hozzanak az életükről, azoknak talán a legfontosabb az, hogy ezeket a dolgokat tisztázzuk úgy együtt, vagy Isten elé vigyük együtt.
Még egyszer, tehát az időpont augusztus 12-e és 15-e között várják az Egri érseki papnevelő intézet növendékei és előjárói a fiatalokat. Ne jegyen meg senki, hogy valaki bejön most a szemináriumba egy hivatástisztázó lelki gyakorlatra, és akkor ott gyorsan rábeszélik arra, hogy akkor az papi hivatás az ő útja. Tehát igazából, aki hívő családból, vagy nem feltétlenül hívő családból, de saját maga valahogy közelebb került a jó Istenhez, az ugye bátran jelentkezhet, mert senkit nem fogtok oda láncolni és becsukni az ajtót a háta mögött, hogy akkor 6 év múlva a szentelés után majd távozhatsz innét a papnevelő intézetből.
Természetesen ennek nem is lenne semmi értelme, tehát az emberek a szabadságát, a döntéséhez való jogát azt maximálisan tiszteletben tartjuk, hiszen senkinek nem érdeke, hogy boldogtalan pap vagy boldogtalan családapa legyen valaki, tehát csak akkor válassza, ha Jóisten őt erre hívja. Azt javasolnám egy érdeklődőnek, hogy imába vigye bele ezt a vágyát, imádkozza át, vigye a Jóisten elé, nézze meg az Isten szemével, hogy ő hogy tekint erre az ötletre, hogy ő pap lehet. Lépjen oda a plébánossához, beszélje meg vele ezt a dolgot, szólítsa meg, bízom benne. Hiszen egy olyan emberhez lép oda, aki ezt átélte, megharcolta. És sokszor nem is gondoljuk, hogy még egy-egy idősebb pap is milyen öröm számára is, hogy fölidézheti, hogy megnyílhat valaki felé ebben a tekintetben. És mindezeknek az átbeszélésével, támogatásával pedig, ha ez ebben az évben így aktuális, akkor a locitamas76@gmail.com címen, ez a hirdetésben is megtalálható Facebook oldalunkon, illetve a plébániáknak elküldött hirdetésen keresztül jelentkezhet erre a hivatás gondozó lelki gyakorlatra, ami ebben az évben augusztus 12-én este 6 órakor kezdődik, és augusztus 15-én az ebéddel ér véget. Ez ingyenes, ez a lelki gyakorlat. Aki fölveszi velünk a kapcsolatot, annak a további részleteket e-mailben elküldjük. Thank you.
Kedves hallgatóink, Lóczi Tamás atyával, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisával beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise a Szentlélek művéről a megváltásban. Nélküle nincs növekedés. Fernández bíboros levele az indiai Vailankani kegyhelyre. Letartóztatták a Matagalpai szeminárium rektorát Nicaraguában.
Ferenc pápa katekézise a Szentlélek művéről a megváltásban. Nélküle nincs növekedés. A nagy meleg miatt ismét a 6. Pál aulában tartották meg a szerda délelőtti általános kiallgatást, amelyen Ferenc pápa folytatta a Szentlélek szerepéről tartott sorozatát, és ezúttal a megtestesülés titkát szemlélte, amelyben Szűz Mária a Szentlélek által foganta meg és hozta világra egyszülött gyermekét. Beszédében és felhívásaiban a kiallgatás részvevőit az Úrangyala mindennapi imájára buzdította, hogy ezáltal állandóan szemléljék az ige megtestesülésének misztériumát, és ezzel is hirdessék az embereknek a Krisztusban való üdvösséget.
Entriamo nella seconda fase della storia della salvezza.
A mai katekézissel belépünk az üdvösség történetének második szakaszába, kezdte beszédét a Szentatya. Miután a Szentléleknek a teremtésben betöltő szerepét szemléltük, most néhány héten keresztül a megváltás művében folytatott működésére tekintünk. Így tehát az új szövetséghez fordulunk, és benne a Szentlélek szerepére figyelünk. A mai témánk ennél fogva a Szentlélek az ige megtestesülésében. Adta meg a témát Ferenc pápa, ahogy azt Lukács evangéliumában olvassuk, a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Máté evangélista megerősíti ezt az alapvető tényt Mária és a Szentlélek kapcsán, mondván, hogy Mária gyermeket fogant a Szentlélek által. Az egyház összegyűjtötte ezeket a kinyilatkoztatott tényeket, és azokat hamarosan a hitvallás középpontjába helyezte. A 381-es konstantinápolyi ökumenikus zsinaton, amely megállapította a Szentlélek istenségét, ez a fejezet bekerült a krédó formulájába.
Si tratta dunque di un dato di fede ecumenico, perché tutti i cristiani professano insieme quel medesimo simbolo della fede.
Itt egy ökumenikus hittételről van szó, mert minden keresztény hívő közösen vallja ugyanazt a hitvallást. a katolikus áhítat pedig időtlen idők óta ebből merítette egyik napi imádságát, az úrangyalát. Ez a hittétel az alapja annak, ami lehetővé teszi, hogy Máriáról kiváltságos módon, mint jegyesről beszéljünk, aki egyúttal az egyház alakja. Erről írja Nagyszent Leó pápa, hogy amiként Jézus a szűzanyától született a Szentlélek műve által, úgy teszi termékenyé az egyházat, az ő szeplőtelen jegyesét ugyanazon Szentlélek éltető leheletével. Ezt a párhuzamot vette elő a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdeti az egyházról szóló dogmatikai konstitúciója. A boldogságos szűz azonban az Isten anyaság ajándéka és feladata, amely őt megváltó fiával egyesíti, és egyedülálló kegyelmei és ajándékai által az egyházzal is bensőséges kapcsolatban van. Az Isten szülő a hit, a szeretet és a Krisztussal való tökéletes egység rendjében az egyház előképe, migét már Szent Ambrus tanította. A joggal anyának és szűznek mondható egyház misztériumában a boldogságos szűz Mária az első helyen áll, mert a szüzesség és az anyaság nagyszerű és páratlan mintaképe. Telve hittel és engedelmességgel nem mást, mint az atya fiát szülte a világra, mégpedig férfit nem ismerve, a Szentlélek erejéből, mint egy új Éva, aki nem az őskígyónak, hanem Isten hírnökének hitt, kételkedés nem ismerő hittel. A fiút pedig, akit e világra szült, Isten első szülötté tette a sok testvér közt, vagyis a hívők közt, kékten születésében és fölnevelésében anyai szeretettel működik közre. Az egyház, miközben Mária titokzatos szentségét szemléli, szeretetét utánozza és hűségesen teljesíti az atya akaratát, Isten igéjének hívő elfogadása által maga is anya lesz. Az ige hirdetéssel a keressége ugyanis új, halhatatlan életre szüli a Szentlélektől fogant és az Istenből született fiakat. És szűz is az egyház. Sértetlenül és tisztán megőrzi a vőlegényének adott szavát, és urának anyját követve a Szentlélek erejével szűzélyesen őrzi a sértetlen hitet, a szilárd reményt és az őszinte szeretetet.
Concludiamo con una riflessione pratica per la nostra vita, suggerita dall'insistenza della scrittura sui verbi concepire e partorire.
Ferenc pápa ezután az életről szóló gyakorlati megfontolással folytatta katekézisét, amit a Szentírás a fogadni és szülni igéi sugallnak. Izaiás próféta szava így hangzik, íme a szűz fogan és fiút szül. Az angyal pedig ezt mondja Máriának, gyermeket fogansz és fiút szűsz. Mária tehát először fogant, majd megszülte Jézust. Először magába fogadta, szívébe és testébe, majd a világra szülte őt. Így történik ez az egyház esetében is. Mielőtt befogadja Isten igéjét, engedi, hogy a szívéhez szóljon, és hogy betöltse a bensőjét. A két bibliai kifejezés szerint, hogy aztán világra hozza az életével és prédikációjával. Ám ez a második művelet az első nélkül meddő marad, tette hozzá Ferenc pápa.
Anche la Chiesa, di fronte a compiti superiori alle sue forze, viene spontaneo porre la stessa domanda di Maria. Come possibile questo?
Így van ez az egyházzal is, amely amikor erejét meghaladó feladatokkal néz szembe, természetszerűleg ugyanazt a kérdést teszi fel. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges Jézus Krisztust és az üdvösséget hirdetni egy olyan világnak, amely látszólag csak a jólétet keresi? A válasz is ugyanaz, mint akkor. Megkapjátok a Szentlélek erejét. A Szentlélek nélkül ugyanis az egyház nem tud előre haladni, az egyház nem tud növekedni, az egyház nem tud még prédikálni sem. Amit az egyházról általában mondanak, az ránk is vonatkozik, pontosította pápa. Mindenkire, minden megkeresztelt emberre. Néha mindannyian olyan élethelyzetekben találjuk magunkat, amelyek meghaladják az erőjünket, és ekkor feltesszük magunknak a kérdést. Hogyan tudok szembesülni ezzel a helyzettel? Ezekben az esetekben segít, ajánlotta a pápa, ha elismételjük magunkban azt, amit az angyal mondott a szűzanyának. De Istennél semmi sem lehetetlen. Testvéreim, mi is folytassuk tovább az utunkat minden alkalommal ezzel a megnyugtató bizonyossággal a szívünkben. Istennél semmi sem lehetetlen.
E se noi crediamo in questo, faremo miracoli. Nulla è impossibile a Dio.
És ha ezt hisszük, csodákat fogunk tenni, mert Isten előtt semmi sem lehetetlen, zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa. A kialkotás végén olasz nyelvi felhívásában a pápa így fogalmazott.
Continuo a seguire con grande preoccupazione la situazione in Medio Oriente.
Továbbra is nagy aggodalommal követem a közel-keleti helyzetet, és megismétlem minden érintett félhez intézett felhívásomat, hogy a konfliktus ne terjedjen tovább, és azonnal szüntessék be a harcokat minden fronton, Gázától kezdve, ahol a humanitárius helyzet nagyon súlyos és tarthatatlan. Imádkozom, hogy a béke őszinte keresése oltsa ki a vitákat, a szeretet győzze le a gyűlöletet, és a bosszút pedig fegyverezze le a megbocsátás.
Vi chiedo di unirvi alla mia preghiera anche per la martoriata Ucraina, il Myanmar, il Sudan, queste popolazioni così provate dalla guerra possano presto ritrovare la tanto desiderata pace.
Kérlek benneteket, szólt a pápa a hívekhez, hogy csatlakozzatok imádságomhoz a meggyötört Ukrajnáért, Myanmarért, Szudánért, hogy a háború által annyira megpróbált lakosság mihamarabb találja meg az olyannyira vágyott békét. Egyesítsük erőfeszítéseinket és imáinkat, hogy felszámoljuk az etnikai megkülönböztetés Pakisztán és Afganisztán térségében, különösen a nőkkel szembeni diszkriminációt. A német ajkú zarándokokhoz szólva a Szentatya az úrangyala mindennapi imájára buzdította őket, hogy ezáltal állandóan szemléljék az ige megtestesülésének misztériumát, és ezzel hirdessük az embereknek a Krisztusban való üdvösséget. A francia nyelvi zarándokokhoz szólva a pápa külön köszöntötte az afrikai Yaoundé kollégiumának volt diákait, és arra kérte őket:
Affidiamo alla Vergine Maria tutti coloro che stanno attraversando situazioni difficili, affinché per la sua intercessione lo Spirito Santo riaccenda nei loro cuori la certezza che nulla è impossibile a Dio.
Hogy bízzák Szűz Máriára mindazokat, akik nehéz helyzeteken mennek keresztül, hogy közben járására a Szentlélek felillessze szívében azt a bizonyosságot, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Fernández bíboros levele az indiai Vailankani kegyhelyre. A hittani dikasztérium prefektusa levelet küldött az indiai Vailankaniban tervezett egészség szűzanyja ünnepe előtt, amelyben kifejezi a pápa nagyra becsülését a kegyhely iránt, és felhívja a figyelmet a zarándokok, köztük a nem keresztények által elnyert lelki gyümölcsökre. Zarándokok milliói keresik fel hűségesen a jó egészség szűzanyja szentélyét Vailankaniban, az indiai Tamil Nadu államban. Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa szerint a sok spirituális gyümölcs, amely ezen a kegyhelyen terem, arra késztet bennünket, hogy felismerjük a Szentlélek állandó tevékenységét ezen a helyen. A bíboros prefektus írta ezeket a szavakat augusztus 1-én kelt Ferenc pápa által jóvá hagyott levelében, amelyet Tánhor egyházmegye kinevezett püspökének címzett. A kegyhely szeptember 8-án ünnepli az egészség szűzanyja liturgikus emléknapját. A Vailankaniban kialakult elhitat a 16. századra nyúlik vissza. Sok nem keresztény zarándok, aki vigasztalást keres, hasonló tapasztalatokat él meg, hangsúlyozta Fernández bíboros. Néhányan meggyógyultak betegségükből, és sokan békére és reményre találnak. Kétségtelen, hogy a Szentlélek is munkálkodik bennük, és válaszol Mária közbenjárására. Ezt nem szabad a szinkretizmus, vagy a vallások keveredése egy formájának tekinteni. A Szentély olyan hely, ahol megnyilvánul Szűz Mária közelsége, aki mindenkit szeretettel fogad, és megmutatja az Úr szeretetét azoknak, akik elmélkednek róla. Azoktól, akik nem vehetik fel a katolikus egyház szentségeit, sem tagadja meg Jézus anyja vigasztalását, írta levelében a hittani dikasztérium prefektusa. Fernández bíboros kiemelte, hogy Ferenc pápával felidézték a hit e helyének a lelki szépségét az augusztus 1-i pápai audiencián. A Szentatya sokat törődik a hűséges zarándokok népi jámborságával, mert ők tükrözik a mozgásban lévő egyház szépségét, amely Jézust keresi Szűz Mária karjában, és fájdalmát és reményét anyja szívére bízza. Emiatt, tette hozzá a bíboros, Ferenc pápa nagy elismerését fejezte ki a hit ehelyéért. A Vajlankani kegyhelyen tervezett szeptemberi szertartásokra készülve, a pápa atyai áldását nyújtja minden zarándokra. Egy ősi elbeszélés szerint Vajlankaniban Szűz Mária először a 16. században jelent meg egy fiatal férfinek, aki éppen tejet vitt egy vásárlónak, és Szűz Mária arra kérte, hogy ajánlja fel a gyermekének, akit a karjában tartott. A fiatal ember azonnal beleegyezett, de amikor odaért a vásárlójához, látta, hogy a tej még mindig a tartályában van. Ez, írta Fernández bíboros, azok nagy lelkűségét fejezte ki, akik hajlandóak adni valamit másoknak, saját szegénységükben. Nem kell sok minden ahhoz, hogy nagy lelkűek legyünk. Ez a hívás, hogy megosszuk javainkat másokkal, hogy segítsünk, hogy közel legyünk azokhoz, akiknek szükségük van ránk, mindig visszhangozzék ezen a helyen. Szűz Mária szereti gyermekei nagy lelkűségét. A hittani dikasztérium prefektusa méltatta a szép hagyományokat, amelyek a szűzanya találkozásainak tulajdoníthatók, szegény és beteg gyerekekkel ezen az istentiszteleti helyen. Így nyilvánul meg Mária gyengédsége és közelsége, akit Jézus mindenek anyjaként szeretett volna ránk hagyni. A szűzanya közbenjárására Jézus Krisztus gyakran kiárasztja erejét, és helyreállítja a betegek egészségét. Emlékeztetett arra, hogy 2002-ben Szent II. János Pál ezt a helyet választotta a betegek világnapjának megünneplésére. Így ugyanaz a Szűz Mária, aki Lourdesban kinyilvánította magát, Indiában is megnyilvánult az egészség anyjaként. Nem pusztán a testi egészségről van szó, zárta szavait Fernández bíboros, hanem a lelket is érinti. Mária képét szemlélve mindannyian felismerhetjük Jézus Krisztus szeretetét, amely meggyógyítja szomorúságunkat, gyötrelmeinket és félelmeinket. Ha megállunk Szűz Mária előtt, a hit és a szeretet még egy rövid pillanatában is, anyai tekintete visszaállítja bennünk a békét. Letartóztatták a Matagalpai Szeminárium rektorát Nikaraguában. A nikaraguai hatóságok letartóztatták a Matagalpai Szeminárium rektorát és a Guadalupe-i Szűz Mária elnevezésű templom plébánosát. Harvin Torres atya augusztus 5-e óta van börtönben, emberi jogi aktivisták és szervezetek szerint, akik egy Sebekói plébánia világi munkatársa őrizetbevételéről is beszámoltak. A nikaraguai hatóságok augusztus 5-én letartóztattak egy újabb papot a Matagalpai egyházmegyében. Harvin Torres atyát, a Gonzaga Szent Lajos filozófiai főszeminárium rektorát és Matagalpa Guanuka kerületében a Santa Maria de Guadalupe nevet viselő templom plébánosát is börtönbe szállították a plébánia tagok által a médiának küldött jelentések szerint. A La Prensa országos napilap által idézett emberi jogi aktivisták és szervezetek elítélték a pap letartóztatását Nikaraguában. Arról is beszámoltak, hogy őrizetbe vették a Sebekói plébánia templom egyik világi munkatársát is. 13 papot börtönöztek be egy hét leforgása alatt Nikaraguában. A legtöbben a Matagalpai egyházmegyéből származnak, amelynek püspökét, Rolando Álvarezt január 14-én száműzték. 2023. márciusában a Nikaraguai Köztársaság arra kérte a Szentszéket, hogy zárja be a diplomáciai képviseletét, de a kapcsolatok teljes megszakítása nélkül. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Nap verse.
Adi Endre, a nagy Szethalhoz. Ó Istenünk, borzasztó Szethal, sorsunk mi lesz ezer világnak? Roppant hátadon táncolunk mi, ó ne mozogj, síkos a hátad, csúszós a hátad, mellyel tartod lelkünket és a mindenséget, s én csak két rossz, táncoló lábat s reszkető szívet adok néked, sok félelmemet vedd el értük, melyek velőimbe befújnak. Mutasd meg, hogy nem vagy keresztjén, nem vagy zsidó, rettentő úr vagy. Védj engem hátad közepére, hogy két gyönge lábam megálljon, hogy a szívem ne verje mellem, hogy néha rám szálljon az álom. Vagy dobj le egyszer s mindörökre, ne táncolj, lógj, ne tréfálj mindig. Nem bírom, s holt csillagaid már nyugodt fényük arcomra hintik.
Elhangzott Ady Endre a Nagy Szethalhoz című verse, melyet Réti Árpád mondott el. Ady 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagy Károlyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904-ben ismerkedett meg Párizsban a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. A Nyugatnak kezdetektől haláláig munkatársa, egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg, 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb kötete A halottak élén címmel. Ady Endre 1919-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Engedd, Uram, hogy vakon járjam az utakat, amelyek a tieid. Nem akarom megérteni akaratodat. Hiszem, gyermeked vagyok. Bölcsesség atya az én atyám is vagy. Ha éjszakában vezetsz is, magadhoz vezetsz. Uram, hadd történjék, amit akarsz, én készen állok, még ha életemet ez időben nem is békíted meg. Hisz te vagy az idő ura, tiéd a mikor. A te örök jelened egykor az enyém is lesz. Válts mindent valóra, miként terveidben elgondoltad. Ha majd csendesen áldozatra hívsz, segíts is végbe vinni azt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!